Nyissuk meg, testvéreim, az igét a Márk szerinti evangélium 13. fejezetéhez. Álljunk fel, és úgy nyissuk meg az igét, keressük meg a Márk szerinti evangélium 13. fejezetét, és az első 20 verset fogom felolvasni. Az ige így hangzik. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! Jézus ezt mondta neki. Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőköve, amit le nem rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. És sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek. A vajudás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem. Bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házból, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj, a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Eddig az ige, így álljunk meg imádságban az Úr előtt. Köszöntünk mindenkit szeretettel az Úr házában. Folytatjuk a Márk szerinti evangélium tanulmányozását. Emlékeztetem testvéreimet, hogy a nagyheti események igéi ezek. Az Úr Jézusnak néhány napja volt még hátra a földi életéből, mármint a feltámadása előtti életéből, és igyekszik a tanítványok számára a legfontosabb tanításokat átadni. A Máté szerinti evangélium részletesebben dokumentálja ennek a hétnek az eseményeit, és közvetlenül az itteni ige szakasz elé még betűzi azt is, hogy az Úr Jézus siratja Jeruzsálemet. Jaj neked, Jeruzsálem, mert nem ismerted fel a látogatásnak az idejét. Fel is olvasom ezt az ige szakaszt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűlteni gyermekeidet, agyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Ime elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Elhangzik egy profécia, miszerint elhagyva lesz a jeruzsálemieknek, illetve az izraelieknek a háza, és ehhez kapcsolódik a felolvasott hosszabb ige szakasz, miszerint a tanítványokat az is foglalkoztatja, hogy hogy lesz elhagyva a mi házunk. Az Úr Jézus tulajdonképpen ebben a rövid és tömör kijelentésben, profétikus kijelentésében elmondja azt is, hogy ha meg nem tér a nép, akkor Isten visszavonul abból a házból, abból a templomból, amelyet az ő nevéről neveznek el, és ennek az is lesz a következménye, hogy akkor a zsidók is kénytelenek elhagyni a saját házukat. Ha jön a veszedelem, az azért jön, mert Isten is visszavonult. Egyébként nem történhetne meg, ha Isten valósággal, teljességgel ott lakik abban a házban, amelyet az ő nevéről neveznek, akkor a népre nem jöhet veszedelem. Ez volt a csapda a filiszteusok történetével kapcsolatban is, amikor azt hitték a zsidók, hogy amíg kézzelfoghatóan itt van a Fridláda, addig Isten is kézzelfoghatóan itt lesz közöttünk, és nem történhet semmi veszedelem. És az Úr Jézus felhívja a figyelmet, hogy a gőg, a kevésség, ez a dőfös magabiztosság provokálja Istent, és Isten visszavonul. Elhagyja a templomot, és ennek az lesz a következménye, hogy kőkövön nem marad. A tanítványok, amikor tűnődnek azon, hogy történhet meg ez, hogy elhagyottá lesz az ő házuk, az ő templomuk, akkor azt mondják, hát mester, ekkora kövek, 12 méter hosszú, egy darabból faragott kövekről van szó. 6 méter magas, 4 méter széles, óriási. És azt mondják, mester, nézd meg ezeket a köveket. És azt mondja az Úr Jézus, ti látjátok ezeket a köveket? Ezt az épületet nézed? Erről gondoljátok azt, hogy Isten ebből nem tud kivonulni? Kőkövön nem fog maradni, és beteljesedik szűk 40 év múlva. Érdekes, hogy feljegyzik a történetírók, a templom még akkor sem volt elkészülve. Időszámításunk előtt, vagyis Krisztus születés előtt körülbelül 20 évvel kezdték el Nagy Herodes szponzorizálására a templomot, és 70 év múlva, tehát Krisztus után 70 évvel történt az, hogy lerombolják nem csak a templomot, hanem Jeruzsálemet is szinte a földdel teszik, szó szerint egyenlővé. Még akkor sem volt befejezve, ez azt jelenti, hogy 90 éven keresztül dolgoztak rajta, hogy minél szebbé, dicsőségesebbé tegyék, és az érdekes az, hogy Istent nem tudták helyhez kötni. Amikor kijelenti az Úr Jézus ezeket a profétai beszédeket, a tanítványok meghökkennek, megdöbbennek, szinte megbotránkoznak az Úr Jézusban. Hogy lehet ilyeneket mondani? Aztán ott van ez a négy bátor tanítvány, akik mikor szűk körbe maradnak, oda mennek és megkérdezik. Mester, mondd meg nekünk, mi lesz, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. A Máté szerinti evangéliumban megfogalmaznak egy hármas kérdést. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, vagyis a templom lerombolása, mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. A felolvasott ige szakasz két kérdésre próbálja megfogalmazni a választ, vagyis mikor lesz a templom lerombolása, illetve milyen jelek fogják az Úr Jézus eljövetelét megelőzni. Viszont fontos nekünk pontosítani, hogy az Úr Jézus nem így adja a választ, ahogy a tanítványok megfogalmazták a kérdést. Tehát nem az volt az Úr Jézusnak a szándéka, hogy ezt a fajta informatív kíváncsiságot kielégítse. Az Úr Jézus nem dátumot mond, na most jó jegyezzétek meg, Krisztus után 70-ben fog bekövetkezni, és jön Titus Vespasianus, és majd meggyújtják a templomot, és a rá helyezett sok arany dísz mind megolvad, és befolyik a kövek közé, és majd jönnek a katonák, és az arany miatt elmozgatják a köveket. Nem ezt mondta az Úr Jézus, de ez történt. Az Úr Jézus a fontosabb figyelmeztetést fogalmazza meg, vigyázzatok. Elsősorban nem a templom aranyáról van szó, nem a templom köveiről van szó, nem azt kell menteni. Lehet, hogyha az Úr Jézus így mondta volna el, hogy én az elébb rövid tőmondatok, vagy röviden megfogalmaztam ennek a pusztulásnak a lényegét, akkor azon gondolkoztak volna egyesek, hogy vajon hova mentsük el azt a töménytelen aranyat, ami a templomon van, vagy hogy próbáljuk meg azt a várat megerősíteni, hogy lehetőleg ne történhessen meg az, amit az Úr Jézus mond. Az ember mindig jön ilyen spekulációval, hogy valahogy kielőzze azt, aminek meg kell történnie az ember megtéretlensége miatt, az ember kemény szívűsége miatt. És az Úr Jézus épp ennek veszi elejét, és azt mondja, vigyázzatok, aki mindvégig kitart, az üdvözül, és elsősorban az üdvösség legyen a mi tekintetünk előtt, és mindennél drágább legyen ez. Jézus így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Feltevődhet a kérdés, vagy feltevődött a tanítványokban a kérdés, miért? Hát ki tévesztheti meg őket? Arról van szó, és Josephus Flavius, a zsidó történetíró fel is jegyezte, hogy a nagy nyomorúságokban, a krízis helyzetekben az embernek a szabadulás utáni vágya fel van fokozva. És ha akkor önjelölt messiások, szabadítók jelennek meg, az ember hajlamos rájuk bízakodni, bennük bízni. És mikor békesség van, amikor jólét van, az ember ezt nem hinni el magáról, hogy mennyire megvezethető. Mennyire ki tudja szolgáltatni magát, mennyire képes hinni emberekben, amikor nagy a nyomás, a körülményeknek a nyomása. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Nem arról van szó, hogy az Úr Jézus nevét, tehát nem Jézus nevét, hogy esetleg viselné más, hanem ezzel a kiváltsággal próbálták magukat előtérbe helyezni egyesek, hogy ők a szabadító, ők az Istentől felkent szabadítók, a messiás. És a feljegyzett történet szerint pontosan ez volt, ami megsürgette, ami gyorsította Jeruzsálem bevételét, illetve a zsidó állam pusztulását, hogy önjelölt proféták, önjelölt messiások jöttek, és politikailag megosztották a zsidókat. Amikor Titus, a római császárnak a fia, jött, hogy kegyelmet hirdessen azoknak, akik elvonulnak, nem hitték el. Amikor a császár meg akarta kímélni a templomot úgy, ahogy van, mert annyira tetszett neki, és szeretett volna ő oda bemenni, szerette volna birtokba venni, akkor azt mondták, ezt addig védelmezzük, amíg csak lehet az utolsó csepp vérünkig. Ez volt az egyik párt. A másik párt pont ellene beszélt, és nem is voltak felkészülve az ostromra, nem is voltak kellőképpen a falak megerősítve, de leginkább a belső széthúzás volt, ami tönkre, ami a pusztulásba sodorta az országot, illetve a várost, a zsidókat. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Érdekes, hogy nem csak a Jeruzsálem pusztulására vonatkozik ez a profécia. Többször is előfordult már a történelemben, hogy egy profécia több esetben is beteljesült a történelem folyamán. És ez igaz volt a Jeruzsálem pusztulására, igaz lesz az Úr Jézus visszajövetelére, illetve a világ végére is, hogy lesznek majd sokan, akik próbálják elhitetni, hogy ők lesznek a szabadítók, általuk fog megtörténni a problémák megoldódása. Aztán fontos azt is pontosítani, hogy az Úr Jézus nem is eseményszerűen említi meg, hogy konkrétan milyen sorrendben történnek meg ezek, hanem állandóan visszatér erre a legfontosabb figyelmeztetésre, hogy vigyázzatok a lelketek üdvösségére. Ezek meg fognak történni, említi aztán tovább. Halljátok háborúk zaját, hírét, ne rémüljetek meg, ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Ez megtörtént Jeruzsálem pusztulásakor. Megtörtént rengetegszer az azóta eltelt 2000 évben. És még mindig nem jött el a vég. Még mindig be fog következni néhányszor. És ugyanúgy a figyelmünk arra kell összpontosuljon, hogy az üdvösségünkre vigyázzunk, az üdvösségünket szerezzük meg. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert ez a vajudás kínjainak a kezdete, mondja a 8. vers. A vajudás képében a szülőasszony helyzetét vizsgálhatjuk meg. Amikor a jósló fájások elkezdődnek, de még nem következik be azonnal a szülés. Amikor intenzívebbé, gyakoribbá válnak azok a jósló fájdalmak, akkor következtetés levonható, hogy már kevesebb az idő, rövidül az idő, a hátra levő idő a szülésig. És amikor látjuk mi is ezeket a jeleket, ha vigyázunk, akkor ebből előre láthatjuk, hogy kevesebb idő van hátra. Aztán az Úr Jézus beszél arról is, hogy mi vár a tanítványokra, milyen próbák várnak, milyen nehézségek azokra, akik kitartanak Jézus Krisztus mellett. Bíróságoknak adnak át titeket. Zsinagógákban vernek meg. Imaházakban, szent helyeken, ahol elképzelhetetlen, hogy ott verekedések történnek, vagy ilyen fenyítések. Hogy lehet az, hogy imaházakban, zsinagógákban, templomokban Isten szolgáit, Isten fiának tanítványait vernék meg. De ezt mondja az ige. Helytartók és királyok elé állítanak, én értem. És itt van egy kulcs, bizonyságul nekik. Mi is ennek mind a célja? Hogy még azok sem mondhassák el azt, hogy hát mi nem hallottunk az evangéliumról. Krisztus az ő tanítványait kész felhasználni, hogy abban az utolsó idő kínjaiban, nehézségeiben is a szenvedő tanítványok mondhassák az evangéliumot, és annak alapján fognak majd megítéltetni azok, akik ezeket elkövették, hogy még ott is hallották, és látták, bizonyságot láttak, bizonyítékot láttak, tanukat láttak, vértanukat láttak, akik a szenvedéseikben is bizonyítják, nyilvánítják azt, hogy kihez tartoznak, és milyen cél érdekében kötelezték el magukat. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Ebből következik, hogy addig nem fog eljönni a vég, amíg mindenhol nem hirdetik az evangéliumot. Tehát ez az egyik, egy másik kritérium, egy másik jel, egy másik kapaszkodó számunkra, hogy betájoljuk magunkat időben. Tudjuk azt, hogy már igen-igen minden fontosabb nyelvre le van fordítva a Biblia, most már nagyon kevés az a hely, ahol ne indult volna valamilyen misszió, vagy legalább szóban ne hirdették volna az ígét. A kommunikációs eszközök révén széles körben lehet hirdetni az igét, az evangéliumot. Még mindig nem ítélte úgy Isten, hogy elég. Még mindig hagyott időt, de tudjuk azt, hogy már közeledik az az idő, amikor a kegyelemnek ez a fajta korszaka le fog zárulni. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Ezt az áldást ígéri Isten a speciális helyzetekre. Nem arról van szó, hogy a békeidőben mi ne tanulmányozzuk az igét, vagy ne gondolkozzunk, ne fogalmazzunk meg stratégiát, ne fogalmazzunk meg hitvallást, ne fogalmazzunk meg alapszabályzatot, ne fogalmazzunk meg különböző tanítást, teológiai állásfoglalást, hanem a nehéz helyzetekben, amikor nem érünk rá, Isten megadja azt a különleges kegyelmet. Megtörténik az az iskolában is néha diákkal, hogy hát nincs úgy felkészülve, de imádságos szívvel, alázattal azt mondja, Uram, te tudod, hogy én mennyit érdemlek, és aztán vagy olyan tételt húz, vagy olyant adnak neki, amit éppen tud. De amikor a tanulásnak van az ide, azt meg kell ragadni, akkor ki kell használni. Egyik igehirdetővel történt meg, hogy abban bizakodott, amikor még nem volt fenn a szószéken, hogy majd a Szentlélek sugni fog, és majd megadja, hogy mit kell prédikáljon. Aztán felment, prédikál, de hasonló volt az ő aggodalma, meg a lelkiállapota a szüléshez, ahogy ő ezt elmondta, és mikor lejött, kérdezték tőle, na mit sugott neked a Szentlélek? Hát az sugott, hogy nem készültél. Testvéreim, Isten adott nekünk olyan körülményeket, amikor lehet forgatni az igét, lehet tanulni. És annak alapján fog neked a Szentlélek sugni, ahogy éltél a békeidőben. Ászá király idejében, meg is jegyzi az ige, hogy békeidő volt, és akkor tudott a király építkezni. Akkor tudott a király előre tekintően, stratégiailag is megerősödni, illetve az országát megerősíteni. És nem hiába volt az a 3 év, illetve az első gyülekezet indulásakor az a viszonylag csendes időszak, akkor tudtak építkezni gyülekezetek szintjén, akkor tudtak szolgálattevőket indítani. Később aztán, amikor jön a nehézség, amikor jön az üldöztetés, akkor tényleg csak annyival maradnak, amennyit addig magukba zártak, szívükbe zártak. És azt mondja az Úr Jézus erre a nehéz helyzetről, hogy testvér testvérét, apa gyermekét, gyermekek szüleit adja majd halálra, vesztüket okozzák, és akik igazán fognak ragaszkodni Krisztushoz, azok gyűlöletesek lesznek. Megtörténhet az, hogy egyes gyermekek nem térnek meg, bár a szüleik hívők. Megtörténhet az, hogy megtér a gyermek, de a szülő nem tér meg. És olyan konfliktusok lesznek a családban, melyek fizikailag is egyeseknek a vesztét okozhatják. És nem lehet ebből a szempontból lemérni, hogy te milyen hívő ember voltál, mert az történt a gyermekeddel, vagy az történt a te szüleiddel, ami történt, hogy nem tértek meg, sőt, a te vesztedet okozhatják. Tovább folytatja az Úr Jézus a profétai beszédét, és visszatér a Jeruzsálem ostromával kapcsolatban a jelek közlésére. Amikor pedig meglátjátok a pusztító ott utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad, akkor, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Részletező, hogy hogyan történjen ez a menekülés. Dániel ír a pusztító utálatosságról, vagy a rémisztő pusztításról. Egyes fordítások ezt a megfogalmazást megcserélik, és azt mondják a pusztító utálatosság helyett, hogy a rémisztő pusztítás. Józsefusz, a zsidó történetíró megjegyzi, hogy Krisztus előtt 200 évvel Antiochus Epifánész, egyik császár, Zeus tiszteletére a templomban áldozatot mutatott be, disznót áldozott az oltáron, megszentségtelenítette a templomot, és aztán ezt építették újjá. Tehát Dániel proféciája beteljesedett akkor, aztán az Úr Jézus tovább viszi a Dániel proféciáját, és említi azt, hogy ismét valami szentségtelen, megszentségtelenítés fog történni. Titusszal kapcsolatban ez is bekövetkezett, de feltételezhetjük azt, hogy majd később is ez be fog következni. Vannak olyan elképzelések, miszerint a zsidók újból fel fogják építeni a templomot, és az Úr Jézus eljövetelekor ismét megtörténik valami hasonló, és akkor szintén ezt kell figyelembe venni, és akkor nagyon közel lesz az Úr Jézus eljövetele. Ez egyik elképzelés, egyik elmélet arról, hogy ez még meg fog történni, de visszatérek arra, hogy ez elsősorban a Jeruzsálem pusztulásakor, a templom pusztulásakor is bekövetkezett. És akik komolyan vették az intelmeket, azok megmenekültek, átmentek a Jordánon túli területre, és őket nem érte pusztulás. Van egy néhány érdekesség is, ami számunkra, mivel más kultúrában élünk, kicsit nehéz megérteni. Azt mondja, hogy aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából. Ugye, mostani kultúrában, meg különösen a mérsékelt éghajlaton nincsenek olyan lapos tetejű házak, és érdekes, hogy azt a lapos teret kihasználták arra, hogy növényeket szárítsanak, vagy pihenjenek, illetve társalogjanak, és az egymás melletti házakat összekötötték egy háztető útjának nevezett ösvénnyel, és azokon adott esetben gyorsan lehetett is menekülni. És erre vonatkozik az Úr Jézusnak ez a megjegyzése, intelme, hogyha a háztetőn van valaki, akkor ne jöjjön még le a saját házába, és ne töltse azzal az időt, hogy a javakat mentse. Mert elsősorban ugye az üdvösség, illetve utána a fizikai élet az, ami számunkra fontos, amit menteni kell. Annak érdekében, hogy megszabadulhasson Isten gyermeke, Isten kegyeltje. Ne térjen vissza, aki a mezőn van, hogy a ruháját elhozza. Aztán szomorú megállapítás, jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban. Nem mintha az anyák vétettek volna, hanem egyszerűen az a krízis helyzet annyira súlyos lesz, hogy a gyermek, illetve a terhesség még egy plusz teher lesz, egy plusz rémület, egy plusz keservesség, ami bekövetkezhet. És amit nem lehet másképp megelőzni, csak hogyha figyelmez az ember az Úr Jézus szavaira, és a jelekből felismeri a menekülésnek az idejét. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. Aztán elhangzik a bátorítás, hogy mégis van egy lehetőség, lehet imádkozni, hogy megrövidüljenek azok a napok, hogy mégis legyen maradék. A proféták ajkán sokszor elhangzott Istennek a reményteljes bátorítása, hogy Isten meghagyja a maradékot, a szent magot, ahogy a fa törzsét kivágják, mellette még hajtások sarjadnak. És ami ima témánk lehet az, hogy Isten hagyjon meg maradékot, ha meg is ítéli a népet, hagyjon meg lehetőséget a szabadulásra. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Nem mulaszthatjuk el azt, hogy említést ne tegyünk a Jelenések könyvéről, ahol szintén szó van arról, hogy az Úr Jézus második megjelenését, az Úr Jézus második eljövetelét milyen jelek kísérik, milyen jelek előzik meg, ott is szó van a nyomorúságról, nagy nyomorúságról. Fontos azt pontosítani, hogy a Jelenések könyve nem időrendi sorrendben közli azokat az eseményeket, hanem az is ugyanerre összpontosít, hogy vigyázzunk, illetve a nagy nehézség között legyen, amiből reményt merítenünk, hogy Krisztus győzedelmeskedik. minden körülmény ellenére. Lehet, vannak itt közöttünk többen is, akik azt mondják, ó, mi azt biztos nem fogjuk megérni. Addig elhív minket az Úr az örökké valóságba. Akik így gondolkoznak, azok számára is elevennek kell lennie a biztatásnak, vigyázzatok. Mert a gonosz az utolsó percig lesben áll, és el akar minket tántorítani. Megütközést akar kelteni. Megbotránkoztatni akar, azért, hogy valami miatt megsértődjünk, és azt mondjuk, nem jövünk imaházba. Megsértődjünk valakire, én nem fogom azt hallgatni. Én azzal nem vállalok közösséget. Vagy úgysem az a lényeg, hogy én meggyülekezethez csatlakozom. Úgysem az a lényeg, hogy én megfelekezethez csatlakozom. A szívnek az állapota elsődleges, viszont a szíved állapota meglátszik a te magatartásodból. És vigyázni nem könnyű. Édesapám elég hosszú ideig éjjeli ő volt, és tudtam azt, hogy hónapok teltek el, semmi nem történt. És megtörtént, hogy ő is elszundított. Aztán őt állandóan ellenőrizték a rendőrök, de a rendőri ellenőrzés is néha kimaradt. Aztán megtörtént az, hogy felköltötték, és aztán jegyzőkönyvbe vették, hogy mi történt. És amikor úgy látjuk, hogy nem történik semmi, akkor úgy igen-igen elhagyjuk egy kicsit magunkat. És ez a legrosszabb állapot, amikor hirtelen jön ránk valami. Az Úr Jézus nem hiába figyelmeztet Lukács feljegyzései alapján, vigyázzatok, nehogy a kényelem, a jólét, a test, vagy a nyomorúság, akár a jólét, akár a nyomorúság, ne eltántorítson, és hirtelen lepje meg minket az a nap. Visszatekintve láthattuk azt, hogy 40 év, szűk 40 év telt el, és az Úr Jézus szavai beteljesültek. És sokan lehettek azok, akik fájlalták azt, hogy nem fogadtak szót az intésnek. Testvéreim, ha magunkba szállunk, akkor mi is felfedezhetjük magunkban a halogatásnak a kísértését. Vagy azt mondjuk, ó, most jól megyünk, jól megy a mi életünk. Most annak van az ideje, hogy rátegyük a kezünket arra, amire lehet. Most annak van az ideje, hogy kihasználjuk a jólétet, egy kicsit lazítsunk. Adja az Úr, hogy ezek az igék ott forogjanak a szívünkben is. Készen találjon minket az Úr. Nem tudjuk sem a mi életünk idejét, nem tudjuk azt sem, hogy megtörténik-e az életünkben az Úr Jézus második eljövetele. Most már pillanatok alatt megtörténhet minden. Már több éve, 10 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy a zsidók már kitenyésztették azt a bizonyos vörös tehenet, amit szeretnének bemutatni áldozatképpen. A templom szertartási tárgyai, kellékei minden vannak készítve, 24 órán belül még fel is építhetik a templomot, annyira minden kész van. Nehogy azt higgyük, hogy most több évszázad kell ahhoz, hogy esetleg megtörténjenek. A világ eseményei arra mutatnak, hogy órákon belül minden megtörténhet. Annyira fel van gyorsulva, illetve a híradásokon keresztül is. És ezt a jólétet, én azt mondom, viszonylagos jólétben élünk, amit nem mondhatnak el sokan a világon. Arra használjuk ki, hogy megerősítsük a mi lelki állapotunkat, az Úrral való kapcsolatunkat, a testvéreinkkel való kapcsolatunkat. Hogy ez megtörténhessen, járuljunk most testvérem az Úr elé, álljunk fel, és néhányan hangosan is hívják segítségül hangos imádságban az Urat.